Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az évközi idő második vasárnapjának a Szent Leckéjével és az evangéliumával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani mindnyájukkal. És akkor fel is olvasom azt mai napra, illetve az évközi idő második vasárnapjára kijelölt Szent Leckét, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből a 6. fejezet néhány versét. Testvéreim, a test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztusnak a tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szent Lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Görögország déli részén, a Peloponnészoszi félszigeten fekszik Korintus városa, amely az ókorban igen hírneves település volt. Hírnevét sajnos nem csak a művészetek ápolása és a filozófiai iskolái miatt szerezte. A város, a lakosok nagy részének erkölcstelen életmódja miatt is elhíresült. Az a kifejezés, hogy korintusi módon élni, lényegében annyit jelentett, mint erkölcstelen módon élni. Szent Pál apostol missziós tevékenységének eredményeképpen Korintusban is létrejött egy keresztény közösség, amelynek tagjai sajnos nem tudták teljesen kivonni magukat a környezet negatív hatása alól. A korintusi egyházon belül nem csak szociális problémák és egyéb feszültségek okoztak problémát, hanem az is, hogy egyes keresztények a paráznaság súlyosabb formáitól sem riadtak vissza. Erre a felolvasott szövegben utal az apostol nagyon finoman, de határozottan. És az is érdekes, hogy Pál nem elégszik meg azzal, hogy kemény ítélettel illesse a visszaélést. Nem csak azt mondja ki, hogy a paráznaság súlyos bűn, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy jobb belátásra bírja a téveigőket. Érvekkel támasztja alá azt a tényt, hogy ezek a visszaélések nem méltók Krisztus követőihez. Hasznosnak tartom megemlíteni, hogy a felolvasott szakasz az apostol érveinek csak egy részét tartalmazza. Érvelésében Pál egyéb szempontokat is hangsúlyoz. Például arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabadosság előbb-utóbb a szabadság teljes elvesztéséhez vezet. Aki könnyedén enged a kísértéseknek, és az élvezeteknek adja át magát, az hamarosan az élvezetek rabja lesz. Ez a megállapítás persze nem csak a nemiség területén érvényes. Gondoljunk csak az alkohol, a kábítószer, vagy a szerencsejáték függőségekre. Szent Pál érvelésének a legdöntőbb pontja éppen abban áll, amit szentleckeként hallottunk. A keresztség által mi keresztények a lehető legszorosabban kapcsolódunk Krisztushoz, mint megváltóhoz. és a Szentlélek vett bennünk lakást. Aki erkölcstelenségnek adja át önmagát, az végső soron Krisztus ellenvét. Fontos tudatosítani, hogy testünk nem valami másodlagos dolog, hanem személyünk szerves része. Mi arra vagyunk hivatva, hogy egész személyünkkel, a lelkünkkel és testünkkel egyaránt Krisztus szolgáljuk. Nem vagyunk a magunkéi, nem rendelkezhetünk testünkkel szabados vágyaink szerint. Mi Krisztushoz tartozunk, és minden helyzetben őt kell képviselnünk és dicsőítenünk. Mindent összevetve elmondhatjuk. A Szentleckében Szent Pál apostol egyértelművé teszi, hogy erkölcsi elkötelezettségünk végső alapja nem más, mint az, hogy Krisztus lefoglalt magának minket. Mi Krisztushoz tartozunk, az apostol úgy fogalmaz, hogy Krisztusnak, mint egy a tagjai vagyunk. Szabadjon ezzel kapcsolatban még két kiegészítő megállapítást tenni. Az első a parancsok teljesítésére vonatkozik. Miért kell a parancsokat teljesíteni? Nos, a parancsokat nem pusztán azért kell teljesíteni, mert azok elő vannak írva, hanem azért, mert azokat Krisztus adja elénk. Krisztus adja elénk az egyház által. Az a Krisztus követel, illetve tilt, aki az életét adta értem. Az a Krisztus adja a parancsokat, aki a megváltóm, és aki az üdvösségre akar engem elvezetni. Parancsai által nem a szabadságomat kívánja korlátozni, és nem felesleges kötelékeket akar rám erőltetni, hanem a javamat munkálja. Ő az életét áldozta értem, és ez a tény kell, hogy folytonosan ösztönözzön arra, hogy én is átadjam magam neki. Elfogadjam mindazt, amit kér tőlem, és azt is, amit ígér nekem, illetve teljesítsem, amit kér tőlem, mert bízok abban, hogy részesedek azon nagyszerű ígéretben, amit elém tár, és ez az ígéret a vele való közösség növekedése és beteljesedése az üdvösségben. A második megállapításom is a parancsok teljesítésével kapcsolatos. Abban az értelemben, hogy Krisztus nem csak parancsokat ad, hanem egyúttal segítséget is nyújt a parancsok teljesítésében. Jézus nem független ítérő bíróként kíséri életünket, hanem segítőkész barátként. Ezért minden helyzet közepette, a nehézségek közepette is bátran hozzáfordulhatunk. Akkor is, ha egyes követelményeket nem teljesen értünk, vagy ha azok teljesítését nehéznek ítéljük. Mindig, minden helyzetben kimondhatjuk: Jézusom, segíts, hogy meg tudjak felelni kívánalmaidnak. Segíts, hogy egész életemmel, életvitelemmel téged tudjalak dicsőíteni. Térjünk most rá az evangéliumi szakaszra, amely Szent János evangéliumából való, az első fejezet 35. versétől a 42. versig. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: nézzétek, az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: mit kívántok? Azok ezt felelték: Rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek, megmondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először Simonnal találkozott és szólt neki: megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet. És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett és így szólt hozzá: te Simon vagy, János fia, te Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Az evangéliumi szakaszban az evangélista röviden elénk tárja az első tanítványok Jézushoz való csatlakozását. A kiinduló pont keresztelő Szent Jánosnak a tanúság tétele, amely lényegében egy folyamatot indít el. Ugyanis tanítványai közül ketten azonnal követni kezdik Jézust, és szeretnék közelebbről megismerni őt. Ekkor maga Jézus veszi át a kezdeményezést, ő maga segíti elő a két tanítvány közeledését, megszólítja őket, majd meghívja őket lakásába. Arról, hogy most mi is történt az időben, amíg a két tanítvány meglátogatta Jézust, az evangélista nem ír részletesen. Csak a lényeget mondja ki. Azt, hogy egy napon keresztül Jézusnál voltak, nyilván beszélgettek vele, mélyebben megismerték őt, szándékát. És ez a találkozás döntően meghatározta életüket, hiszen ettől kezdve tanítványok lettek. Jézus tanítványai, tanúi. A szöveg Andrásra irányítja a figyelmet, a két tanítvány közül az egyiket ugye Andrásnak hívják, aki elmegy és találkozik testvérével, Simonnal, és elújságolja a nagy örömhírt, azt, hogy Jézusban ő felismerte a várva várt messiást. A tanúságtételt konkrét tett követi, amit az evangélista igen ünnepélyes formában ad elénk. Elvezette őt Jézushoz. Simon, tehát testvére, András tanúságtétele által ismeri meg Jézust. Tanítványá persze azáltal válik, hogy Jézus rátekint, megszólítja, és új nevet ad neki, a Petros nevet, amely annyit jelent, mint szikla. Mi már ezt a tanítványt inkább ezen a néven ismerjük, a Péter néven, tehát ne felejtsük, hogy az eredeti neve Simon volt, és ezt a Péter nevet Jézustól kapta. János szerint rögtön az első találkozáskor ez volt lényegében Simonnak a meghívása, tanítványá tétele. Nagyon érdekes ez a szöveg, mert azt tudatosítja számunkra, hogy hogyan válhat valaki Jézusnak a tanítványává, követőjévé. A legdöntőbb az a Jézussal való személyes találkozás. A Jézussal való személyes találkozás az, hogy valaki itt Jézus megszólít, illetve valaki közvetlen kapcsolatba kerül Jézussal. És ez különféle formákban történhet. Az itt evangéliumban szereplő esetek is különbözők. Az a lényeg, hogy találkozni Jézussal, aki személyesen megszólít, meghív, lekötelez. És van egy másik szempont. Ahhoz, hogy ez a személyes találkozás létrejöjjön, ehhez szükséges mások segítsége. Szükséges azok eligazítása, akik már Jézust ismerik, akik már Jézusnak a tanítványai. Milyen érdekes a folyamat. Még egyszer elmondanám a folyamatot, hogy a kiinduló pont keresztelő János, majd az ő tanúság tétele alapján két személy Jézus tanítványa lesz, majd az egyik András testvérét viszi Jézushoz. És ha tovább olvassuk az evangéliumi szöveget, János szövegét, akkor hasonló jellegű újabb tanítványjá válásákról olvasunk. Például arról, hogy egy Fülöp, egy Nátánael nevű illetőt veszett el Jézushoz. Pontos tehát, mai szakaszok alapján mindenek előtt az, hogy mi komolyan vegyük Jézusnak való elkötelezettségünket az élet minden helyzetében. És hogy ezt az elkötelezettséget erkölcsös magatartásunkkal mutassuk minden körülmények között. És ez már olyan, ami nyilván mások felé is jel. És ez a mások felé tanúsított nyitottság aztán oda is vezethet, hogy mi tanúságot teszünk hitünkről, rámutatunk Krisztusra, elvezetjük őket Krisztushoz, nyilván abban a formában, hogy rámutatunk esetleg a Szentírásra, ahol eligazítás lehet találni, segítünk társainknak abban, hogy egy hittanórára eljussanak, egy lelkipásztort felkeressenek, vagy esetleg a templomba elmenjenek. Különféle formái vannak, az a lényeg, hogy életünkkel, csak el szavainkkal is segítenünk kell másokat, hogy Krisztussal találkozhassanak. És az a találkozás majd már olyan, ami már túlmutat a mi tevékenységünkön, a döntő, hogy mi minden helyzetben Krisztushoz méltó módon éljünk, és Krisztusnak hiteles tanúi legyünk.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.